Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Lengyel Ferenc, Feri, nem tudom, hogy szereted, ha szólítanak, vagy hogy szoktak a barátok, ismerősök szólítani téged?
Így, ahogy te, Feri.
Feri Ferenc? Nem volt soha beceneved?
Igen, Feri. Volt, de az gyerekkorban volt.
És mi volt az?
Az egy brazil futballistáról Didi volt a nevem.
Focisztál azért?
Igen, nagyon sokat focisztam.
Lehettél volna 18
éves korom, még lehettem volna, igen. Reggeltől estig fociztam, de sok minden más mellett, persze.
De mi volt a sok minden más?
Hát a sok minden más, például az, hogy fociztam, aztán szijátszó voltam, amatőr szijátszó, jeles tanuló voltam, tehát ezekkel nem volt gond. És közben jártam néha az erdőt, ha nem volt foci, és vagy alatt, mint egy néma Werther, hogy verseket írok, és költő leszek, vagy festő, vagy szobrász. Tehát körülményesmi volt.
És mi valósult mindebből, meg a színészetet, azt nyilvánvalóan tudom. Festészet, szobrászat, az írás tudom, mert nem tudom, hogy állsz a regényeddel, de olvastam, hogy készül egy kis regény.
Igen.
Hogy állsz?
Hát olyan egy harmadánál, két harmadánál tartok a regénynek. Igen, de gimnazistaként verseket is írtam, és ott megjelent a helyi Szombathelyi Vasmegyei Néplapban, hogy hívják, újságban, egy hétvégi mellékletben, tehát nagyon büszke voltam. Szerelmes voltam, és írtam egy verset a szerelmemnek.
És ez bánatos szerelmes vers volt, vagy pedig ilyen?
Nagyon bánatos, persze, nagyon bánatos, nagyon.
A könyved, amit olvastam, hogy készül, és ezek szerint részben kész van, ez a 53 postaállomás?
Így van.
És azt írtad, vagy azt mondtad valahol, hogy a 13. századi Japánban játszódik. Itt egy pici segítséget kérek, mert nem igazodtam el, hogy részben mi között Japánhoz, a 13. századhoz, vagy hogy jutott ez eszedbe?
Tulajdonképpen egyik ötlet hozza a másikat, de ha az elejére lapozok, hogy a Japán hogy jött, akkor megint csak a gimnazista éveimhez fordulok, hogy én jogáztam közben, és nagyon érdekelt és foglalkoztatott az embuddhizmus. És amint csak lehetett, arról elolvastam, igyekeztem a szerint élni, teljesen magamévá tettem azt a fajta tudatot, vagy világlátást, és ez végig kísért. Nagyon szerettem azokat a metszeteket, festőket, ajándékban kaptam is néhány japán metszetet. Tehát, hogy ez van, ez mindig ott föl bukkant, ez a buddhista gondolkodás. Aztán végül is egy szerelmi történetet akartam megfogalmazni, és ez is egy ilyen buddhista gondolkodás, hogy jobb úton lenni, mint megérkezni. Ez az 53 postaállomás pedig az útonlevést jelenti, hogy eljut valaki a Kaze nevű herceg eljut majd az 53. postaállomásra, ahol nagyon fontos megbízatása lesz. Azt tudtam, hogy ez 20 éve már felmerült, hogy én ezzel valamit fogok kezdeni. Egy Ushinagawa nevű festőnek az a címe a sorozatának, hogy 53 postaállomás, és ez egy létező, valóságos posta útvonal volt Japánban. Különböző állomások igyekezve ott ezt a tengerparti útvonalat karét követve. A mai napig egyébként van, létezik ez az útvonal, nyilván vasút van rajta. És az érdekelt, hogy miféle gondolatok jutnak az embernek az eszébe, és aztán, amikor megérkezik a végére, tehát akár lehet ez egy élet útvonal is, akkor vége lesz, vagy és ha vége van, akkor az mit jelent?
Hogy van vége?
Végezett. Igen, ez egy kicsit olyan lelpár. számvetése embernek az életével, gondolataival, vágyaival, az, hogy azok közül miket teljesített, hogy mik valósultak meg, mik nem.
De akkor ez a saját leltárod?
Valahol mindig. Hiszen az írók mindig ürügyű lesznek egy-egy korszakot, és akkor mindig saját magunkat fogalmazunk meg benne, legalábbis én magam igyekszem.
Ezt a japán utat te nem jártad végig, csak gondolatban?
Nem, sajnos soha nem voltam Japánban, de gondolatban számos esetben. És az, hogy miért a 13. században raktam, annak nagyon fontos története volt, hogy valakinek végig kell menni az úton, mint egy rítus, és az első támadáson már túl vannak, amikor megtámadták Japánt a koreaiak, kínaiak szövetkezve, és aztán azt elsöpörte egy tájfun. És éppen a második háború, a második nagy támadás van egész pontosan, és szólítják a herceget, hogy neki segítenie kell. De ezt a rítus pedig végig kell csinálni, ezt az 53 postaállomást, hogy megérkezzen valahova. Többet nem akarok elárulni, akkor tulajdonképpen ellőm az egész legének a slussz poénját.
És a saját neveden adod majd ki a könyvet?
Igen. Igen, persze.
És régóta dolgozol rajta?
Nem
egy egyszerű COVID könyv azért, ahogy így hallgatlak.
Nem, de nagyon sok tanulmányt készítettem, és azért a minden erő vagyok az irodalomban, természetesen az igényes és nyílós irodalomban, de azért sokszor a kezembe vettem a Laót könyvét, a Tao Te Ching-et, Út és Erény címen fordította, remek fordítás, egyébként Vörös Sándor fordítása, vagy nagyon sok japán verset, haikukat olvastam, és azért azt a szabadságot megadtam magamnak, hogy a haiku ugyan 14 soros és a 17. században virágzott fel, de gondoltam, miért ne írhatna valaki a 13. században haikukat? Tehát ez is így fogja kísérni.
Nem találtál a 13. századból haikút? Ott nem volt meg?
Nem. Hosszabb lélegzetű verseket írtak, vagy dalokat írtak általában. Másfajta vers stílus volt divatban. Még nagyon szeretik a prózát, a első regények, bár 100-200 évvel azelőtt már megjelentek, megíródtak. De hát végül is én nem egy dokumentarista könyvet fogok írni, nem a konkrétan kivesézni és mindent megtudni arról, hogy nézett ki a japán-mongol háború, majd megtudjuk.
Jó, de azért ez egy szép kis időutazás, amiben belevágtál.
Ez egy játék, igen, ez a szellemjátéka.
Igen, és jól kihasználtad a bezártságot meg, hogy nem tudtatok játszani, meg valamivel el kellett idézőjelben ütnöd az idődet, ez nem egy rossz ötlet tulajdonképpen. De ha a saját életutadat kérdezem, akkor látszólag ez nagyon rendben van. Tehát, ahogy mondtad, hogy foci, meg festés, meg vers, meg mi mindennel kezdődött, azért nagyon rátaláltál a saját utadra, nem?
Tulajdonképpen így messziről visszatekintve, vagy próbáljuk összefoglalni, hogy hova érkeztem, és ez jó, vagy sikeres. Hát azért nagyon sok gyötrelemmel járt az. Nagyon sok tövissel és szögekkel kirepült volt, tehát ez nem egyszerű. És ez sajnos igazad a mondás, hogy aki dudás akar lenni, a pokolba kell menni.
És pokolra mentél?
Nagyon sokszor van, bizony. Nagyon mélyre kell menni, gyötrődni, aztán megkérdőjelezni folyton az ember a saját tehetségét, hogy alkalmas-e rá, ezt kell csinálnia, szeretik-e azt, amit csinál, és hát akkor mindig fölbukkan ez a kisítőség démon. És ez szerintem sok alkotó embert elfogja. És ez mindig fölrakja, földugja a fejét. És akkor rájöttem arra, hogy ennek egyetlen módja van, hogy ezt visszahessegessük, vagy kussoltassuk, hogy ember dolgozik.
Nem gondolkodik, hanem dolgozik.
Így van.
Nem elemzi a magát, igen.
Igen, tulajdonképpen a cselekvés, hát ha azt tesszük, hogy az art, a művészet szavunk, vagy már úgy értem a nemzetközi szóban, az art szó az egy szanszkrit eredeti szó, és cselekvést jelent bizony.
Hány nyelven beszélsz?
Németül és oroszul magabiztosan, és tanulgattam, alkalmaztam, vagy játszottam angolul, de az nem igazán az én nyelven még.
Épp most beszélgettem előtted nem sokkal Vásári Tamással, és Kodályról beszélgettünk, és azt kérdeztem pont, hogy Kodály hány nyelven, egyetem beszélte nyelveket. És ő mesélte, hogy Kodály mondjuk egy hónap alatt megtanult egy nyelvet, tehát ha jött egy francia zeneszerző, egy hónap múlva tudott franciául. Tehát valami egészen speciális képessége volt.
Aha. Hát nyilván hallotta a zenét a nyelvben, és minden nyelvben van, és szerintem ritmus és kód alapján tanulta.
Neked a zene az kimaradt?
Nem, hogy én zenélek-e?
Hát például igen.
Nem. Bár amikor csináltuk a Rablá táncórák idősebbeknek haladóknak, akkor tubáztam, akkor elkezdtem tanulgatni, vagy amikor a színbőre jártam, akkor volt valami színdarab, mégpedig a Nézz vissza haraggal, és akkor az Osborn, a Dündő ifjúság, és akkor a trombitáni tanultam, mert a főszörtös trombitát. És akkor jártam, vagy órákra tanulgattam, vagy például a Parkó című filmben kellett, hogy gitározik, basszus gitározik, és akkor jártam órákra a tanárhoz, és akkor gyakoroltam, hogy próbáltam egy-két dallamot lejátszani. Talán születésnapomra kaptam is egy basszusgitárt a Parkoló filmmel készültem utána családomtól.
A Parkolót, azt annak a forgatókönyvét is te írtad?
Közösen írtuk Miklózics Bence barátommal, aki aztán a filmet megrendezte. Azt pedig úgy adott, hogy azt mondta, hogy szeretne egy filmet csinálni velem, aminek én vagyok a főszereplője, és annyit tud az egészről, hogy egy parkolóba játszodik, és én vagyok a parkolóőr. Na, így indultunk neki. Tehát, hogy ennyi volt a fogódzó, de nagyon izgalmas szellemi kirándulás volt, amíg eljutottunk oda, hogy megírjuk, felosztottuk egymás között a nem is tudom hány fejezet volt, talán 40-50, és akkor a 25-et te, és 25-et én, tehát így osztottuk fel, és akkor elkezdtük írni, és amikor elkészült egy epizód, vagy jelenet, akkor átküldtük egymásnak véleményezésre, bírálatra.
De arra rosszul vagy jól emlékszem, hogy Cannes-ban a filmterv az külön díjat kapott?
Bizony, a forgatókönyv maga.
Igen, akkor jól emlékeztem rá.
Így van.
De magánál a filmnél volt egy kis bökkenő, tehát nem hozott akkora sikert, ami jó lett volna. Te is így emlékszel rá?
Így van. Az egy csalódás volt számomra annak a fogadtatása, főleg az, hogy olyan kevés néző nézte, nem is tudom, valami döbbenetes szám volt, 3600 ember.
Ez hihetetlen tényleg.
És akkor nagyon gyorsan le is vették a műsorról, végtelen szomorúság volt bennem, és főleg azért is, mert utána rengeteg ember megszólított az utcán, nagyon sok művész is, civil emberek is, hogy látták a parkolót, és milyen jó.
Jó, hát a 3000 megszólítanak, az sok ember.
Nem. És akkor értem a gyanúperrel, úgyhogy rákérdeztem, hogy ezt moziba látta. Kiderült, hogy nem. Tehát, hogy ez talán abban az időben, egy-két éve előtte indult be ez a nagy letöltési hullám, hogy mindenki igyekezett letölteni, valószínűleg illegális módon először. Rengetegen nézték meg ott a letöltésekben, azt hiszem évekig listavezető volt a parkoló.
De hát azért nem sokat tudom kezdeni. Itt azért valami jóvátétel volt számotokra, hogy ennyi munka után mégiscsak volt egyfajta sikere.
Igen. Vagy amikor néha levetítik, akkor akkor hogy megszólítanak, akkor azt gondolom, hogy most éppen az aktuális sorozat miatt szólítanám meg, és mondja, hogy hát a parkolóhoz láttam.
De jó.
Néha lehetették, és az jól esik, igen.
Ez jó. Miért hagytad te anno ott a katonát? Mi volt ennek az oka? Ez már régi, viszonylag régi történet, de akkor úgy megdöbbentett, hogy mi történt.
Nem volt semmilyen különleges villámfény. Elfáradt a kapcsolat. Tehát 25 év. Nagyon hosszú idő. Nagyon sok idő. És valószínű, én még maradtam volna továbbra is, hogyha nem érkezett volna egy ajánlat, hogy rendezhessek külszínházban, mert előtte sokat rendeztem mindenféle partizán akciókban, amiket én találtam ki, aztán megírtam a regényből az adaptációt, megrendeztem, néha játszottam benne, de ez olyan érdekesnek tűnt, hogy a Arnold Deszke konyhát megrendezhetem egy külszínházban.
És a kettő nem ment együtt?
Nem, és akkor azt gondoltam, hogy már akkor élet a helyzet, hogy nekem el kell menni. Néha azt mondtam, hogy a kisítőség démona felüti a fejét, de az is felütötte a fejét, amit még a főiskola elvégzése után kitűztem magamnak, hogy amennyiben nekem igazán nem megy ez a pálya, akkor abba fogom hagyni. Tehát középszerű nem szeretnék lenni, csak csorogjon ez az én munkám, ambícióm, művészetem, annak nincs értelme. És azt gondoltam, hogy most itt egy új szakaszt kell nyitni, és valami mást csinálni. Biztos, hogy hozzájárult, hogy akkor ugye pont, hogy megírtam a parkolót, hogy közben tanítottam a BKF-en operatőröket, rendezőket, színészvezetésre. 9,5 évig tartott ez a fajta tanítás, aztán tanítottam a Pesti Magyar Színház Akadémiáján, 3 osztályt végigvittem, az is 9 év volt, és hogyha ezek vannak, mindig mellette, és tehát egy új dologra szerettem volna, új dologra vágytam.
Azért, ahogy így hallgatlak téged, azt gondolom, hogy te enyhén szólva túlképzett vagy erre a pályára. Tehát nem akarok most hosszasan, de sorolhatnám azokat a még csak nem is a múlt századi, bár lehet, hogy most már múlt századot mondok, mert a 2000-es évek, vagy 1900-as évek, akik diploma meg mindenféle tudás nélkül őstehetségek voltak, és végigjátszották az életüket, de nem gondolkodtak ennyit, mint te, hogy a maguk sorsán, meg a maguk életén, és nem volt ez a hosszadalmas vívódás. Tehát annyi minden, annyi lélek lapozik, vagy lakozik benned, ami elég sok fejtörést okoz, azt látom neked.
Igen, de aztán már nem okoz. Tehát amit mondtam, az egy nagyon fontos szempont, hogy tenni, cselekedni. És igyekszem úgy olyan dolgokban részt venni, vagy olyan dolgokat készíteni, alkotni, ami másoknak örömet szerez. Nagyon fontos, hogy adni. Hogy másoknak adni szeretetet, és ez elcsépelt, elkoptatott, rosszul használt szavunk, a szeretet. Én azt hiszem, hogy az sokkal mélyebb és bonyolultabb. A legfontosabb ebben az, hogy az ember lemondja az egóról. Minden bajnak az okozója az, hogy hihetetlen nagy fontosságot tulajdonítunk saját magunknak.
Na jó, hát a tükör is olyan, hát kilépsz főleg most itt a sorozatok után az utcára, és rögtön elárasztanak szeretettel, rajongással, sztár vagy. Lehet, hogy a katona után ugyanezt nem mondhattad el, mert pici színház egy törzs közönsége. Tehát azért ez egy ferde tükröt tartám eléd, és megváltoztathatja az egót is.
De én fordítva mondom ezt, tehát nem azt várom el, hogy nekem adjanak szeretetet, hanem én szeretnék szeretetet adni. Tehát nem azt várom el, és nem arra vágytam, hogy sikeres legyek, hogy veregessék a vállamat, fordítva. Tehát én csinálom, teszem a dolgom, az jól esik, ha ez van, és sikerem van, de ez nagyon-nagyon nem izgat, és nem érdekel, tehát fontos dolog, de nem ez a legfontosabb számomra, hanem az, hogy én adjak. Tehát ha én valamit létrehozok, alkotok, azzal én közlök, szeretnék közölni, minél többet. És adok. Nyilván adok, vagy nevettetek, vagy szórakoztatok, vagy elgondolkodtatok, de az is egy adás. De adás az is, hogyha a családomban, a szűk környezetemben szeretetet sugárzok, és adok megértést, odafigyelek az emberekre, meghallgatom, akkor is, hogyha pontosan tudom, hogy mit szeretne mondani, akkor is, hogyha bőrére ereszti, meghallgatom, és érdekel, és őszintén érdekel. És akkor itt mondom azt, hogy az egóról való lemondás. Tehát, hogy a baj ott van, hogyha az ember túlzottan fontos, nagy fontosságot tulajdonít magának. De én nem tulajdonítok magamnak. Tehát ezt, hogy ego, ezt már nagyon-nagyon régen. Talán ott a jogázás környékén 15 évesen azt melletettem.
Na jó, de akkor a gépszíja az úgy nem kapott el téged, mert abszolút sikeres és nagyon jó színész vagy. És egymás után jöhetnek az ajánlatok, és szeretheted te a családodat, hogyha estéről estére játszol, vagy az egyik forgatásról esel be a másikba, és mondjuk nincs időd rájuk, és hogy döntesz akkor? Nemet mondasz a munkára, vagy nemet mondasz a családnak?
Minden esetben tudtam időt szakítani a családomra, meg a szeretteimre. Tehát akármennyit dolgoztam, bármit lehetett kérni tőlem, és én azonnal ugrottam, és ugrom most is.
Akkor te egy szent vagy, Feri.
Nem vagyok az, de ha most letesszük a telefont, akkor például megyek, és asztalt fogok szerelni a nagylányomnak, mert elköltözött, és várják, hogy segítsek, és én boldogan megyek. Nagyon egyszerű dolog, tehát nem bombasztikus dolgokra kell gondolni, hanem hogy egyszerűen működtetni a rendszert. És aztán azt lehet jól is működtetni.
Ahogy mondtad a katonát, hogy 25 év után elfáradt a kapcsolatotok, szerintem talán 30 éve, hogy házasságban élsz, ha úgy jól számolgattam. Hát a lányaid is már, vagy a gyerekeid is már nagyok. Ez soha nem fáradt el?
Nem. Nem hiszem, hogy elfáradt volna, mert ugyanazt kell egy kapcsolatban is tenni, mint amit idáig beszéltem, hogy a meghallgatni a másikat is figyelni rá. És ott pedig kialakul egy olyan fajta érzékenység, hogy az ember a hallgatásból, akár egy lehajtott fejből is tud olvasni. És pontosan tudja, hogy a másikkal mi történt, vagy mi fog történni, vagy mi bántja. És hogyha ez engem érdekel, és érzékeny vagyok erre, akkor erről tudunk beszélgetni. Hiszek abban, hogy mindent meg lehet oldani. De ez a Dixiet animam levari, kimondtam, és megkönnyebbült a lelkem, én ebben hiszek, tehát ki kell mondani, ki kell beszélni magunkból, és akkor bizony megkönnyebbülünk. És ez nagy segítség kapcsolat életbe tartására.
És te is kibeszélős vagy, vagy csak hallgatós vagy?
Nagyon sokáig hallgatós vagyok, és ezt tiszteletbe tartják, főleg, hogyha nagyon nagy bajok vannak, akkor lapítok és hallgatok. És aztán idővel ezt meg tudom fogalmazni, akkor hajlandó vagyok beszélni róla.
Ezt olyan könnyen kimondja, ja, bocsánat, mondja csak.
Igen, nem.
Tehát könnyen kimondja az ember, hogyha nagy baj van. Mi a nagy baj? Nagy baj, vagy baj, vagy válság, ha az ember önmagában elbizonytalanodik. Nekem mindig a nagy baj mondjuk egy betegség. Én az összes többire azt szoktam mondani, hogy megoldható, meg kell oldani, feladat.
Ez is ide tartozik, bizony, egy nagy betegség is, igen. Igen, hogy valószínűleg az is hozzájárult, hogy elég közel voltam egyszer a életemben a halálhoz. És akkor ugyanúgy, tehát most valahogy be tudok kapaszkodni ebbe a szóba, mint a beszélgetésünk elején ez a leltárt készítettem. Elgondolkodtam akkor nagyon sok mindenem.
Hány éves voltál akkor?
Ez egész pontosan akkor történt, amikor leforgattuk a portugál című filmet, a színházi előadásik kapcsán Lukács Andor filmet rendezett belőle, és ezt a Somóhegy mögötti vidközsébe forgattuk egy hónapon keresztül, és az utolsó forgatási napra én hihetetlen meleg volt, augusztus volt, és 39-40 fokos lázban voltam már egy hete. És aztán ez csúcsosodott az utolsó forgatási napra, akkor már, is tudom, fűtöttem az autóba, tehát diderektem, úgy fáztam a láztól, pedig kint hihetetlen hőség volt. És hát szumarom elmentem, és kiderült, hogy vakbélgyulladásom van, mondták. Aztán mondták, hogy még sincs. De a lázam az nem apadt, folyamatosan 40 fokos lázam volt, infúzió voltam. És egy hétig tartottak bent, majd közöttük, hogy nekem nincsen vakbélgyulladásom, és aztán tényleg egy doktornőnek köszöntem az életem, mert akkor elküldtek a vérfertőző osztályra, és megrémültem, hogy úristen, mi történt, mit szedhettem össze, hogy mi ez? És hát semmi. Azt mutatta ki a számos vérvétel is, hogy gyulladás van a szervezetemben. És akkor azt mondta, hogy hát jó, akkor menjünk még egyszer vissza, mert hogy volt CT is. Vissza beutalót írt, elvittek, és ott egy barátom, egy orvos barátom vizsgált meg, és azt mondta, húha, azt mondja, ha te egy nappal később össze, akkor te azt már nem éled meg a holnapot.
És mi volt később ez? Jövök.
Vakbélgyulladás volt, csak már perforált. Tehát az egész... Az egy hét alatt sikeresen a teljes hasfalat beborította, és gyorsan műtöttek, a gyorsaság pedig az 3-4 órás műtét volt, tehát ez a bizonyos úti műtét az irgalmatlan elhúzódott a fent említett okok miatt. De amikor befejeződött a műtét, akkor még nagyon őszintén beszélgettem a professzorral, egy idős professzor volt, és nagyon, nagyon édes ember, közös professzor, és már nem ér. És hát mondtam, hogy mint férfi a férfi, akkor beszélgessünk arról, hogy mennyi esélyen van, mi a helyzet, és akkor mondta, jó, hát 50-50% az életben maradásra. Amíg nem indul be a széket. Úgyhogy hát nagy kilódás volt, és nagy drukkolás. De az alkalmas volt akkor, hogy az ember a fájdalom mellett is ugye elgondolkodtam sok-sok mindenen. És hát bántott, hogy mennyi mindent még nem végeztem el, tehát jó lenne egy kis idő, még egy kis haladék. Aztán kaptam.
És akkor a buddhista, vagy a buddhizmushoz közel álló lelked mit mondatott veled? Mert azért ott a mondjuk a halállal is békésebben állnak, mint mondjuk mi az európai civilizációban?
Így van, tehát ez hozzátartozik az életünkhöz. Nem attól estem kétségbe, hogy meg fogok halni, hanem hogy itt hagyom a két gyerekemet, a feleségemet, a szüleimet, és hát még hát hány éves lettem, olyan 30-35, gondoltam, hogy talán még egy kicsit kéne dolgozni, egy kicsit még szeretnék alkotni, meg szeretném látni a gyerekeimet, hogyha felnőnek, és azt is, hogy mondjuk boldogok netán. Hát, hogy ezt tűztem ki. Ez egy kettős dolog. Tehát a buddhista gondolkodásom, meg az, hogy én katolikusként hiszek, és hittem Istenben, és jártam ministrálni gyerekként, tehát ez, ebből a kettőből gyúrtam magamnak egy saját egyedi vallást, de hiszek abban, hogy van teremtő, és aki vigyáz is ránk.
Egyébként ez a halál közel élményed, ez érdekes, mert valahol azt olvastam, hogy az ember életében 18 kilépési pont van, amikor az élettől megválna, és ki tudja, hogy miért kapunk haladékot, vagy miért kell menni.
Hát kiderül az út legvégén, hogy miért kaptunk haladékot, meg mire mentünk vele, és hogy értünk vele. Kíváncsi vagyok.
Kíváncsi vagyok.
De azt gondolom, hogy ha így cselekszem, és így haladok, akkor sok félnivalóm nincsen.
Ha már így az orvosi dolgokról meséltél, akkor olvastam, hogy volt egy gyerekkori műtéted, amire viccesen vagy nem viccesen, de azt mondtad, hogy azért tanulsz ilyen könnyen, mert hogy magnót ültettek a fejedbe. Ez vicc volt?
Nem, valóságos, de persze, benne van a magnó. Nem, hát az olyan csetizsák, hogy úgy tudok gyorsan, még úgy tudok ennyi szöveget megtanulni. Hát ez egy adottság, meg gyakorlat is.
De mi volt a műtét? Vagy csak vicceltél? Azt hittem, hogy valami agyműtéted volt.
De itt tényleg, de bárki elhisz, hogy egy magnót beültetnek
az
ember
fejében. Nem, a magnót azt vettem viccnek, de úgy mondjuk karinti koponyám körüli utazását
ja,
végig.
Ja, értem, ja, nem.
Azt hittem, hogy volt valami, és elviccelted a dolgot most már évtizedek.
Nem, a kérdést vicceltem el, csupán el, hogy tudok ennyi szöveget megtanulni.
Ja, hát azt tudom, hogy ez egy speciális képesség, még csak nem is okosság kérdése, pontosan tudom, hogy egy színész mennyi szöveget tud megtanulni, vagy rögzíteni, tehát ez egyfajta képesség. Mint hogy a színészek jó része nagyon rossz tanuló volt, bukdács volt, és lám-lám mégis, hogy megtanul több száz oldalt, ha úgy adódik.
Igen.
Nos, hogy töltöd most az idődet? Mert nagyon szép képeket láttam, valami gyönyörű helyen, vagy egy galambházat, meg fenyővölgyet, valami csoda helyen pihensz, ha pihensz.
Pihentem, igen, már véget ért. Egy gyönyörű hely, egy meseszép hely a Mátra aljában. Egy baráti meghívásra kerültünk oda, és nagyszerű pár napot töltöttünk ott. Hát ez is kell. Meg nagyon szeretem a hegyeket, az erdőt. És
eszembe jutott a Mátra aljáról, hogy nem tudom, én tudod, ez a Mátra alján, hogy van, falu végén lakik azért.
Falu végén lakik az én öreg néném.
De hogy még él az, él az írója, még pedig a Kulcsár István külpolitikai szerkesztőnek, a már nem él, az édesanyja volt, igen, az édesanyja volt.
Igen.
A fia még itt van köztünk, igen, hogy micsoda jó kis mese volt ez.
Kevés ember, aki ezt ne hallotta volna, igen.
Hát a mai fiatalok szerintem annyira nem hallották, bár lehet újból kapni a könyvet, láttam az öreg néne őzikei egy gyönyörű kiadásban.
Igen.
És akkor ott kirándultatok, meg pihentetek?
Kirándulás volt, pihenés volt, van külön az a kis picint a galantház, az a szaunaház, aztán egy Dézsa fürdő, és akkor mellette egy másik házikó, vagy egy nappali hálószoba van, kis terasz. Hát csoda szép és nagyon nagyszerű ízléssel berendezve.
És kettesben voltatok a feleségeddel?
Igen. Son Péter barátomnak a találmánya, aki nem is építés, de hát olyan igényel van építés tervezve, hogy
láttam, gyönyörű. Láttam. Hogy készültök, vagy hogy készülsz a szeptemberi színházi, vagy filmforgatásos évadra? Hogy mit súgnak neked az Istenek, hogy lesz nyitás, vagy zárás, vagy mi lesz?
Elindul. Én nagy félelemmel tekintek a színház életre. Mégpedig az nem is a COVID miatt, nem is az újabb mutánsok miatt, hanem azért, mert az emberek egy kicsit elszoktak tőle, és nagyon kevés vizsgálat van felől, hogy az embereknek a pénztárcai mennyire nagyon megcsapant. És bizony mindig a művészet az utolsó, a családi kincstár kiosztásakor. Ezért is félek. Aztán biztos, hogy vannak, akik maguk rettegnek a vírustól, vagy a közösségbe való fertőzéstől. Ez is egy fontos szempont, hogy nagyon nehezen fog talpra állni a színház. Én magam remélem, hogy sok munkám lesz még. Most éppen a kisebbik lányommal, Adéllal, aki filmrendező szakot végzett, és most a dokumentum filmrendező szakot járja. Összevettük a fejünket, és kitaláltunk egy sorozattervet.
Dokumentumfilmet?
Nem, egy játékfilm sorozatot, annak kidolgoztuk a treatmentjét, szinopszisát és egy jelenetet komplett.
Elmondhatod, hogy miről szól?
Nem szeretném.
Jó, maradjon titok. És az, hogy
Én mindig
kigyártja-e,
ellocsogok
vagy hogy...
mindent, aztán tessék.
Jó, nem kérdezem. Igen, ellocsogsz, aztán nem lesz esetleg belőle semmi.
Igen.
De ki gyártja majd, azt tudod már?
Még az sem. Annyit elárulok, hogy ez egy pályázat egyébként.
Na jól van akkor.
Amit
Akkor
nem
drukkolok
tartok.
nektek, hogy sikerüljön, mert ráadásul ilyen apa-lánya munka a világ legjobb története, hogy így együtt dolgozhattok.
Igen,
Ja,
igen.
ez egy nagy
Nagyon,
szerencse.
nagyon élveztem a közös munkát. Meg ő is fölbukkant a drágörökösökbe is dolgozott. Úgyhogy
Akkor jó példával jártál
és
elő,
együtt.
mert kicsit a te szakmádat választotta az egyik lányod.
Igen. Mind a kettő köze van. A nagyobbik Zita, ő grafikus, belsőépítész, de színháztudományi szakra is járt. Tehát, hogy nem akarták ezt teljesen elvetni. És olyan érdekes, hogy szépen fogalmazta meg, hogy a Zita a nagyobbik, hogy de ketten beadták a filmművészetire, hogy színészek lesznek, és hát kérdeztem, de ez honnan jött. És akkor mondta, tudod, azért próbálom meg, nem hiszek magamban, de ha ezt kihagynám, és később valami mással foglalkozom, és azt mondom, de ezt miért nem próbáltam meg? Lehet, hogy azt kellett volna tenni. Most így rájöttem, és sikertelen első rosta után, mondta, hogy rájöttem, hogy másra kell menni, de ezt most teljesen kipipálhatjuk.
Ez így van, ez így igaz. És ennek a generációnak ez a szerencséje, hogy próbálkozhat. Tehát megvan az a lehetőség, ami neked, nekünk még nem nagyon volt meg, hanem ráálltunk egy útra, aztán jószerivel azon végigmentünk. És az
Igen.
ember úgy rácsodálkozik, ha mondjuk egy színész ott hagyja a pályát, és más próbál, hogy Uram Isten, hogy mi történt?
Igen, olyan, mintha valami fajta árulást követne az ember, úgy érzik elő, hogy úgy tekint rá, holott ez nem így van.
Ez így van, ez így van. Nagyon szépen köszönöm Lengyel Ferinek, hogy szántál rám egy kis időt. Ha még tart a pihenés, jó pihenést, ha pedig már munkára készülsz, akkor legyen szerencsés a szeptemberi kezdés, meg a próbák. Ne forduljon elő, ami tavaly, hanem dolgozhassatok, mi meg színházba járhassunk.
Hát mindenképpen a love.hu az remélhetőleg a Vidor Fesztivál szeptember elején lesz. Reméljük,
Szuper.
hogy meg is lesz tartva.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy
Én is köszönöm.
Szia!
Én is köszönöm.
Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.